Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. Hogyan indítsak vállalkozást? Mihez kérjek külső segítséget? Milyen kötelezettségeim lesznek az indulás után? Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégünk Szipszer Tamás, az Adózóna adószakértője. Én Sztolcsó Milán vagyok, ez pedig a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Tamás, köszöntelek a stúdiónkban, és hát köszöntöm a hallgatókat is. Ez a kérdés, hogy hogyan indítsak vállalkozást, valószínűleg sokaknak jut eszébe, és ezek után állnak meg némileg tanácstalanul az első lépések előtt, mert hát nagyon sok gyakorlati segítséget mondjuk úgy, hogy tanulmányaink folyamán nem kapunk, hogy hogyan kell egy ilyennek nekiindulni. Tehát tegyük fel, hogy megvan az ötlet, hogy miből lehet csodálatos vállalkozást indítani. Mik ilyenkor a legelső gyakorlati teendők?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát mi az, amit ne csináljunk, amit egyáltalán nem javaslok, ezt így a gyakorlatból tudom mondani, hogy elkezdünk mindenféle cikkeket olvasgatni, összeollózni és próbálni onnan információkat meríteni, én nem ezt tudom tanácsolni. Hát a valóság az, hogy mindenféleképpen egy szakképzett könyvelőhöz, egy megbízható könyvelőhöz kell elmenni. Miért a könyvelő és nem mondjuk adótanácsadó, ügyvéd vagy más szakértő? Azért, mert a könyvelők azok, akik ezt az egész adózási, gyakorlati tudnivalókat átfogják a tevékenységükkel. Egy könyvelő az alapvetően nem csak számlákat rögzít, szeretném hangsúlyozni, hanem ha kell, adót is tud kalkulálni, adót számítani, a bevallásokat is ugye elkészíti, még uram, bocsá, akár kisebb kérdésekben adó tanácsot is tud adni. Tehát mindenféleképpen még mielőtt a vállalkozást elindítjuk, bármilyen vállalkozási formában is gondolkodunk, könyvelővel kell konzultálni. Ezt sokan elmulasztják, egyébként ezt látjuk is a gyakorlatban is, hogy már akkor jönnek hozzánk, amikor már megvan a vállalkozása. Volt olyan, aki nem is tudta, hogy van neki egyéni vállalkozása, és akár ez több százezer forintnyi adóterhet is jelenthet utólag. Utólag is kiderülhet egy ilyen, tehát semmiféleképpen nem javaslom, hogy ismerősökkel beszélgessünk erről a témáról. Itt a könyvelő az, aki ebben teljesen kompetens, tehát oda kell menni először, senki máshoz.
Itt az adózások közül van bőven, amivel lehet ismerkedni az újdonságok közül, mert ugye azért mostanában tartunk már ott, hogyha az ember egyszerűen alkalmazott egy cégnél, akkor annyira nem túl bonyolult az adózása. De amikor így elindítja a saját cégét, akkor miken gondolkodhat, milyen adózási formák közül lehet választani, és egyáltalán mi alapján érdemes mérlegelni? Uh-huh.
Hát először is azt tudni kell, hogy Magyarországon nagyon sokféle adó van, talán több mint 40 fajta is, de én mindig azt szoktam mondani, hogy egy vállalkozónak három csoportba tartozó adót kell fizetni, és ezzel jó, ha tisztában van, legalább ezzel a csoportosítással egy vállalkozó. Az egyik csoportban a nyereségadók tartoznak, tehát ugye amik a jövedelmet, tehát a bevétel mínusz kiadás adóztatják. A másik csoportban ugye a társadalombiztosítási járulék, tehát a biztosítás jogviszonnyal kapcsolatos adók, a harmadik csoportban pedig a helyi adó, amit mindenféleképpen fizetni kell. Még egy negyedik lehetne az ÁFA, de ugye ÁFA-ba lehet ugye mentességet kérni, ÁFA-alanyi mentességet, most a 18 millió forintig. Ha az adózási formákat nézem, amelyek sokszor meghatározzák az előbbi háromféle csoportban hogyan fogok adózni, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarországon 3+2 féle adózási rendszer létezik. Azért 3+2, mert először is el kellene döntenünk, hogy egyéni vállalkozók akarunk lenni, vagy pedig egy céget akarunk létrehozni. Ha egyéni vállalkozók akarunk lenni, akkor ott van a háromféle adózás, ugye a normál vállalkozói személyi jövedelemadó, az általányadó, illetve hát még megmaradt ugye a kata bizonyos körben. Ha céget akarunk létrehozni, akkor kettőféle adózási módszert tudunk választani, már az induláskor is, ugye vagy a kisvállalati adót, vagy pedig a régi társasági adót. Van még egy hatodik is egyébként, ez az úgynevezett adószámos magánszemély. Mert ugyanis, ha én azon gondolkodok, hogy vállalkozást indítok, akkor ez nem jelenti azt, hogy nekem rögtön egy egyéni vállalkozással kell kezdenem, vagy pláne céget kell alapítanom. Simán lehet az is, hogy az adóhatósághoz egy bejelentő lapon kérek adószámot, és nem hozok létre egyéni vállalkozást, és ebben az esetben úgynevezett adószámos magánszemélyként fogok adózni, ami egyébként, hát két esetben tudom ezt elképzelni. Az egyik eset az, hogyha egy magánszemély egész egyszerűen nem tud egyéni vállalkozó lenni, mert bizonyos feltételei vannak annak, hogy én egyéni vállalkozó lehessek. Az egyik az, hogy például máshol ne legyek korlátlan felelősségű személy, például egy betéti társaság beltagja. Ha valaki betéti társaság beltagja, az nem indíthat egyéni vállalkozást, hiába szeretne, nem tudja elindítani az egyéni vállalkozását. Vagy hogyha bizonyos bűncselekmények, például szándékos bűncselekmény, egy évet meghaladó szabadságvesztés hatája alatt, meg a jogkövetkezményeinek a hatája alattá, szintén nem lehet egyéni vállalkozó. Adószámos magánszemély viszont lehet. Tehát adószámot azt akkor kiváltja, és lehet. A másik esetkör, amikor mégis ez az adószámos magánszemély előfordulhat, hogyha nagyon esetleges a tevékenységem, nagyon ritkán, nem tudom, évente háromszor, nem tudom, varrok valamit, egy ruhát például, tehát az ilyen nagyon esetleges tevékenységnél, ez az adószámos magánszemély, ez előfordulhat, viszont nem túl kedvező az az adózási módszer. A másik, hogy nem is szeretik, hogyha céges partnereim vannak, mert ugye ebben az esetben az adószámos magánszemély, ha számlát ad, mert számlát köteles adni az adószámos magánszemély is, nem csak az egyéni vállalkozó, akkor ugye a cégeknek kell az adózást lebonyolítani, az adót levonni, bevallani, ezt nem szeretik. Egy egyéni vállalkozó hat számlát, és én ezt befogadom cégként, akkor nekem cégként semmilyen tevendőm gyakorlatilag nincs vele, nem kell az adót levonni, ezt az adót a maga az egyéni vállalkozó végzi. Tehát ugye alapvetően ezek az adózási módszerek így megnevezés jelleggel, amiket lehet választani.
Az egyéni vállalkozó és a cégalapítás között hol van a határvonal? Tehát, hogy mi az a pont, amitől te azt ajánlanád valakinek, aki hozzád fordul, hogy akkor már ne egyéni vállalkozóként próbálkozzon, hanem lépjen olyanokat, hogy igyekezzen összegrundolni egy saját kis céget?
Erre vonatkozólag ugye, hát én törvényekkel foglalkozom, így nyilvánvaló, hogy például jogi előírás nincsen. Alapvetően gyakorlati megfontolás lehet bizonyos bevételi szintnek az átlépése. Ugye itt bevételi szint, ez több is van, mert például a katások, ugye 18 millió forintig lehetnek úgy katások, hogy nem kell kiegészítő adót fizetni. 18 millió forint fölött már egy katásnak már nagyon néznie kell, hogy megéri-e ez az adózási forma. A másik viszonylag népszerű egyéni vállalkozói adózási forma az az általány adózás. Ott meg ugye, most nem tudom pontosan, de a 35 millió forintig, tehát a éves minimálbér 10-szereséig lehet az általány adót alkalmazni. Én azt tudom mondani neked, hogy ezek azok a bevételi határok, amiket figyelni kell. Tehát nyilvánvalóan, hogyha már egy magánszemély már képes 35 millió forint fölötti bevételre, akkor ott már alapvetően a cégalapítás az erőteljesen fölmerülhet, és ezt már szoktuk egyértelműen ajánlani neki körülbelül. Ezt tudom mondani.
Ennek tehát eljutott az ember odáig, hogy akár megalapítja a céget, akár bármilyen módon vállalkozásba kezd. A saját adózási ügyei sem annyira egyszerűek már ezen a ponton, de azért még így tud velük valamit kezdeni. Mi a teendő akkor, amikor alkalmazottakat vesz föl? Tehát az ő lepapírozásukkal, illetve az ő pénzügyeiknek az intézésével mik a dolgai, hogy minden teljesen szabályosan és zökkenőmentesen menjen?
Ugye alkalmazottnak a foglalkoztatás az többletfelelősséggel jár, hiszen én munkáltató leszek mindenféleképpen. Sokszor kötelező is alkalmazottat foglalkoztatni, ez most egy furcsa így, hogy kötelező, mert persze alapvetően nem, de mondok példát neked, amikor kötelező egy alkalmazottat foglalkoztatni, például, hogyha egy tevékenység végzése képesítéshez kötött, és nekem nincs meg ez a tevékenységem, akkor mind az egyéni vállalkozókról szóló törvény, mind a polgári törvénykönyv világosan megmondja, hogy szükségem van egy olyan embert foglalkoztatni. Az egyéni vállalkozói törvény azt mondja, hogy határozatlan időben ráadásul, tehát nem is például nem egy alkalmi munkavállalót, hanem határozatlan időben, aki rendelkezik ezzel a képesítéssel. Tehát ugye bizonyos esetekben ez egy kényszer is, hogy nekem legyen egy ilyen munkavállalóm. Ez természetesen többletfelelősség, hiszen ugye alapvetően én, mint munkáltató vagyok köteles például beosztani az ő munkaidejét, a szabadságát figyelembe venni, nyilvántartani, az esetleges túlórát itt is szintén nyilvántartani. Hozzáteszem, hogy a bérszámfejtésben jelenleg a bérszámfejtéshez nem szükséges szakképesítés, egy sima bérszámfejtéshez, ezt a könyvelők is megcsinálják a gyakorlatban, még úgy is, hogy nem biztos, hogy ismerik annyira a munkatörvénykönyvének a rendelkezéseit, de azért egy sima basic bérszámfejtést azt elvállalnak a könyvelők is természetesen. és ezt úgy lehet egyszerűsíteni, ezt a nyilvántartást, hogyha kötetlen munkarendbe foglalkoztatok munkavállalókat, ha a munkatermészet ezt lehetővé teszi, vagyis átengedem neki a munkavállalónak a munkaidő beosztását, de ez már egy munkajogi kérdés, erről érdemes munkajogász majd hívni, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy egy picit egyszerűsítsük az adminisztrációt, de kétségtelen, hogy ezek fontos feladatok, és hát a bérfizetés. Tehát ugye nekem úgy kell gazdálkodnom, nem csak magamra, hanem arra a munkavállalóra is gazdálkodnom kell, és azt a bért, ezt neki ki kell fizetni, legkésőbb ugye az adott hónapot követő 10. napig. Szóval ez egy komoly felelősség, ez kétségtelen, de ha te növekedni akarsz, ugye? Mert minden munkát nem tudsz elvállalni, nyilvánvaló, tehát ugye fizikailag vannak határaink nekünk, ha te növekedni akarsz, akkor kénytelen vagy nyilvánvalóan munkavállalókat foglalkoztatni. Egyszerűbb az a helyzet, ha alvállalkozókat foglalkoztatsz, mert akkor azokkal kapcsolatban nincsen ilyen probléma.
Azt egyébként hova kell bejelenteni, hogyha fölvettél dolgozót? Vagy kell ilyen bejelentést
tenni? Persze, van erre egy nyomtatvány, a NAV felé be kell jelenteni. Ugye azonnal még a munkavégzés kezdete előtt. Az se tragédia, ha nem jelented be, most nem akarok belemenni, mert régen ugye ebből, meg hát komoly bírság persze, hogyha nem jelentesz be valakit, és még csak be se vallod a vele kapcsolatos adókat, ott már azért milliós bírság is befigyelhet, de alapvetően be kell jelenteni, tehát ezen a 1041-es számú bejelentőlapon, és akkor utána foglalkoztat. És hát ugye a munkaszerződés megkötése írásban, ugye, az is egy nagyon lényeges feladat. Tehát ismerni kell bizonyos munkajogi kérdéseket, de a könyvelők ezeket az alapvető, tehát azt tudni kell, hogy ez nem kell elmenni munkajogászhoz, meg ilyenek, tehát alapvetően a könyvelők azért ezekkel az alap kérdésekkel tisztában vannak.
Jó is, hogy említed ezt a témát, mert erre érdemes szerintem még külön kitérni. Ugye itt többször mondtad már azt, hogy könyvelővel mindenképpen érdemes.
Abszolút a könyvelő, igen.
Mi más az, amihez mindenképpen tanácsos, vagy tehát ha nem is kötelező, de minimum nagyon-nagyon ajánlott külső segítséget kérni. Tehát, hogy például egy jogásszal azért beszéljen-e az ember akkor, hogyha egy céget alapítod, vagy épp az első lépéseknél tart már az alapítás után.
Én azt tudom mondani, hogy cégalapításnál, illetve cégműködésnél merülhet fel elsősorban a jogász. Egyéni vállalkozó indításához semmiféleképpen nem kell semmilyen jogi végzettség, és hát a működés során is, ha csak nem kerülök jogvitába valakivel, ugye nem veszek igénybe ügyvédet semmiképpen. Cégalapításnál az ügyvéd az kötelező. Tehát az ügyvéd az, aki ellenjegyzi ugye a társasági szerződést, és benyújtja a társasági szerződést a cégbíróságba 30 napon belül. És itt alapvetően tehát az ügyvéd, bár sok esetben csak ilyen társasági szerződés sablonokkal dolgoznak, azért azt jó tudni, tehát, de hogyha vannak egyéb bonyolultabb kérdések is például, már a saját tőke, vagy a jegyzett tőke meghatározása során, hogy például apport, vagy az apport ugye az nem pénzbeli hozzájárulás, vagy pénzbeli hozzájárulás, illetve ennek ugye az eldöntésében, hogy milyen arányban képviseljen, ezekben mind az ügyvéddel kell konzultálni, tehát ez egyszerűen kell az ügyvéd, tehát ez nem is kérdés, illetve ugye minden, ami a társasági szerződést, vagy alapító okiratot, vagy alapszabályt érinti, ez mind ügyvédi kérdés. Tehát ahol, ha nekem az alapító okiratom a társasági szerződésen változik, akkor nem a könyvelőhöz megyek, hanem az ügyvédhez megyek, jó? De vannak olyan céggel kapcsolatos adatok, amit a könyvelő is tud jelenteni, illetve a könyvelő jelent, például ilyen a tevékenységi körök változása. Tehát egy tevékenységi kör változáshoz nem megyek el az ügyvédhez. Ott a könyvelőhöz megyek, a könyvelő ezt elintézi. De minden más esetben székhely, tagcserénél, tagváltozás, ügyvezető változáshoz természetesen az ügyvéd közreműködése szükséges. A harmadik szereplő lehetne egy adótanácsadó még. Az adótanácsadók azok magas végzettségű adózási szakemberek, akik a speciális kérdéseket is tudják. Bizonyos könyvelőirodákban vannak adótanácsadók, tehát nem kell külön elmenni hozzá, de vannak olyan esetek, amikor nagyon bonyolultabb esetekben én azt tudom javasolni, hogy természetesen ki lehet kérni egy adótanácsadónak a véleményét. Adótervezésnél például, de ez már inkább a cégeknél fordul elő, mint egyéni vállalkozóknál.
Kisebb cégeknél is azért?
Nézd, kisebb cégek esetén ritkábban fordul ilyen elő, akkor, hogyha valamilyen speciális ügyletet csinál. Például ingatlannal kapcsolatban, vagy külföldi bonyolultabb ügyletet. Tehát nem mondom neked, hogy ez méretfüggő, de nyilván egy nagyobb méretű cégnél gyakrabban fordulnak elő olyan gazdasági események, amik speciálisak. És ahhoz meg ugye szükséges lehet az adótanácsadó. Itt egy, ha tisztességes a könyvelő, megmondom őszintén, akkor bevallja, hogy ő ez nem ért, és akkor vagy ő, vagy a könyvelő kér segítséget adótanácsadótól, és akkor ugye mint egy közvetített szolgáltatást tovább nyújtja, vagy elküldi az ügyfelet valamilyen ismertebb, vagy megbízható adótanácsadóhoz, és akkor ő segít neki. Ezt a könyvelőnek amúgy fel kell ismernie, jó? Tehát ezt nem is én nem feltétlenül várom el az ügyfelektől, tehát a vállalkozóktól, hogy minden szituációt felismerjen, hogy mikor, mire van szüksége. A könyvelőnek egyébként tényleg írtózatosan nagy felelőssége van, és fontos szerepe van. Úgy tudnám mondani, hogy mint a házi orvos, hogy alapesetben ő az, aki kezeli, menedzseli ezeket a cégeket, mint ahogy a házi orvos és a betegek.
És szívből reméljük, hogy olyan nagyobb baj nem lesz, amihez tovább kell küldeni.
Igen, amihez tovább kell szakrendelésre, igen.
Azt hiszem, nagyon jól átbeszéltük azt, hogy az indulásnál és a cég legeslegelső lépéseinél milyen feladatai vannak az embernek, de milyen kötelezettségre érdemes készülni az indulás utáni időkben. Gondolok itt olyanokra, hogy akkor nyilván az első adóbevallások elkészítése kicsit más lesz, mint amilyen korábban volt, még alkalmazottként dolgozva. Bármi más, ami ilyen bürokratikus lépés,
igen,
miről érdemes tudni?
Alapvetően ugye itt a kötelezettségeknek a jelentős részét az adózási kapcsolatok jelentik, vagyis adóbevallást kell készíteni. Ugye hát a modern adórendszerekben önadózásról beszélünk, tehát ugye senki nem fog kijönni, hogy a kémény alapján adóztasson minket, mint a középkorban, hanem itt alapvetően mi magunk valljuk be az adókat. Az önadózás az egy felelősséget ró természetesen a vállalkozókra. Azt azért tudni kell, hogy ahány adórendszer, adózási forma, annyiféle bevallási rend jellemző. A legegyszerűbb a katásoké, mert a katásoknak gyakorlatilag, ha nem foglalkoztat alkalmazottat szeretném hangsúlyozni, akkor évente egyszer kell csak egy bevételi nyilvántartást vezetniük, és azt arról a bevételi nyilvántartásról a bevételadatot egy összegbe beírni ebbe a bevallási nyomtatványba. Én még ehhez is igénybe vennék amúgy könyvelői segítséget, tehát jó az, hogyha átnézi egy könyvelő, bár ma már az interneten vannak mindenféle ilyen online számlázó programok, amik segítenek a katásoknak. Általányadósoknál ugye negyedévente vannak a bevallások ugye a járulékokról, és akkor évente még egyszer ugye magát a jövedelmet, illetve az általányalapot le kell vezetniük, és akkor ugye ott vannak a vállalkozói személyjövedelem adósok, és akkor nem is beszélve még a cégekről, ahol gyakorlatilag folyamatos könyvelés szükséges. Tehát a folyamatos könyvelés és nyilvántartás vezetés, amit egy jelentős részét a könyvelők megcsinálják, de itt szeretném mondani, hogy nem mindent. Jó? Tehát például a házi pénztár vezetése egy cégnél, csak most mond, ezt nehéz így megmondani, hogy milyen kötelező, mert nagyon sokféle területet érint, tudod, a kötelezettség. Tehát itt csak így szemezgetni tudok, hogy például a házi pénztár vezetése az még mindig elvileg kötelező a törvény értelmében egy cégben, tehát egy ügyvezetőnek például, vagy a pénzkezelési felelős személynek tudnia kellene azt, hogy mennyi van abban a házi pénztárban, és ezt nem lehet azért a könyvelőre hálítani teljesen, hiszen nem én, mint könyvelő vagyok a pénzkezelője annak a cégnek. Tehát ilyen feladatok mindenféleképpen vannak. Ezen kívül természetesen egyéb dolgokra is fel kell hívni a figyelmet. Itt a könyvelőknek én azt gondolom, hogy a könyvelők egyébként, megmondom neked őszintén, sokszor nem szeretik jogosan, hogy egy csomó mindent az ügyfél az ráterhel, hogy figyeljen. Tehát például itt van a szabadság nyilvántartás, hogyha nekem munkavállalom van, hát nem a könyvelő fogja a szabadságot nyilvántartani, meg nem a könyvelő fogja a munkaidőt nyilvántartani például. És akkor itt van a számlázási kötelezettség is például, azért alapesetben nem a könyvelő fogja kiállítani azt a számlát, tehát egy számlát kiállítani azért tudni kell egy vállalkozónak. Számlakiállítás vagy nyugtakiállítás az még ugye kötelező, tehát ezekre mind figyelni kell. Legyen számlázó programom, amit összekötök a NAV-val például, tehát így indulok. Ezen kívül például a kamarához is be kell jelentkezni. Ez sok könyvelő elvégzi. Tehát a területileg hatályos kereskedelmi és iparkamarához. Ez is egy olyan feladat, ami nem feltétlenül könyvelő. Előfordulhatnak statisztikai feladatok. Tehát a KSH erőszeretettel bombáz bennünket. Mindig van egy induló statisztikai kérdőív. Régen ez a 1032-es számú volt, amikor fölmérik, hogy körülbelül mennyi lesz a bevételem, hány embert fog foglalkoztatni, és utána is előfordulhat statisztikai adatvétel, főleg nagyobb cégeknél. Tehát erre mindenféleképpen oda kell figyelni.
Ezek az ilyen kezdeti lépések, amiket most soroltál itt mindenféle bürokráciában, ezek olyanok, hogy menet közben jönnek, és elég már akkor csinálni, amikor már így elkezdett a cég működni, vagy még a nulladik lépés előtt, tehát hogy be se lehet jelenteni addig a céget, amíg nincsen mondjuk, mit tudom én, egy számlázó program.
Nem. Tehát előbbi a cég az létre fog jönni, és kapok adószámot, és aztán pedig be is jegyzik. Ez most már egy ablakos rendszerben nagyon gyorsan zajlik. Tehát az ügyvéd beadja a társasági szerződést, szinte aznap vagy másnap megkapom az adószámot, és nem tudom, egy-két napon belül be is jegyzik a céget. Tehát akár ez egy párnapos történet is lehet még egy cégnél is. Egyéni vállalkozónál pedig, amikor én bejelentkezek ugye a webes ügysegéden, ott meg azonnal megkapom gyakorlatilag az adószámot, és indulhatok is. Ezt követően, ha ez mind megvan, akkor lehet például a számlázó programot elindítani. Jó, tehát azért ne számlatömböket vegyünk most már, hanem nyilvánvaló, hogy számlázó programot fogok használni, annak a kezelését azt meg kell tanulnom nekem vállalkozóként. Ez az igazság. Ezen kívül be kell jelentkezni a területi illetékes kamarába, és ezt a statisztikai kérdőívet ki kell tölteni. Ez minden cégnél gyakorlatilag ez a, hogy mondjam, ez a cég indulásnak egy ilyen kötelező elemei, ez mind megvan, tehát ez nem menet közben, hanem ezek vannak ugye az induláskor. A helyi adóhoz, az önkormányzathoz nem kell bejelentkeznem, az iparűzési adót, ugyanis ők megkapják a cégbíróságtól, illetve a NAV-tól, bocsánat, tehát a NAV-tól ugye az adatokat, tehát oda nem kell bejelentkeznem, az iparűzési adó hatájára, de arra fejlem a figyelmét a hallgatóknak, hogy egyéb helyi adók is lehetnek, például építményadó. Tehát építményadót azt simán kivethetnek egy vállalkozóra is, tehát oda is be kell jelentkezni, erre oda kell figyelni, hogy az adott önkormányzat területén létezik-e építményadó. Tehát ezekre figyelni kell.
Tamás, köszönöm, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. Sőt, a Kasszakulcs most nyári szünetre megy, úgyhogy az egész szezon alatti figyelmet köszönöm nektek, ahogy a visszajelzéseket és a kommenteket is. Addig is, amíg ismét jelentkezünk, ha érdekeltiteket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Sztolcsi Vimán vagyok, és most szeretném megköszönni itt az elmúlt hónapok munkáját Szőlősi Lilinek, Zinzi Stefánnak, aki a beteg szabadságom alatt egyszer beugrott a helyemre, és mindenkinek, akit ti nem hallhattatok, de itt a háttérben sokat dolgozott azon, hogy létrejöhessen ez a műsor. Kellemes nyarat, olvassátok addig is sokat a HVG-t. Sziasztok!
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.